Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
A vonalban itt van velünk Gyurcsik Attila, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát a nagy texasi leállás apropóján gondolkodtál el rajta, hogyha én jól olvasom, hogy a világ energia ellátása az milyen irányba megy, meg milyen változások lesznek, meg közép és hosszabb távon ez milyen árváltozásokat indukál. És hát nem vagyunk boldogok attól, amire jutottál, hogy itt nagyon kicsi a tér, sőt, nem nagyon csökkenhetnek az árak. De miért is?
Hát a Texas az egy külön eset, arról írtunk egyszer külön, az is nagyon érdekes. A Texas az egy elszigetelt példája annak, hogy mi történhet valójában a nagyvilágban. De hogy válaszoljak a kérdésedre, érthetően az árampiacnak két oldalát érdemes megvizsgálnunk most szerintem ennek kapcsán. Az egyrészt a kínálati oldalt. A kínálati oldalon az látszik, hogy a világ áramtermelésének mindig a 38%-át a szén elégetésével állítjuk elő, ami ugye egy elég jelentős tétel, és egyébként tiszta energia, és összességében közel kétharmadát a szénhidrogének elégetése, tehát a szemen kívül a földgáznak van egyébként még jelentős szerepe, az olajnak nagyon pici. És a maradék egyharmad az, amit mondhatjuk, hogy többé-kevésbé tiszta atomenergia, vízenergia és megújuló energiák kombinációjából áll. És hát ugye, ha a klímacélokat valamilyen módon szeretnénk teljesíteni, akkor a szenet, ami egyébként már 70-es évektől számolva azért csökken a szénnek az aránya az áramtermelésben, de szóval a szenet ki kellene vezetni. És ugye amire a texasi történet is rávilágított egy picit, bár az sok szempontból speciális, de összességében arra rávilágított, hogy a megújuló energiáknak van ugye egy olyan tulajdonsága, hogy nagyon kiszámíthatatlanul termelnek. Tehát ha nem fúj a szél, vagy hogyha épp nem süt a nap, akkor is kell valahonnan áramot termelni. És ugye ez azt jelenti, hogy ahogy nő majd szép lassan a megújuló energiáknak az aránya a teljes áramtermelési mixben, ez azt jelenti, hogy mellé kell építeni olyan kapacitásokat, például mondjuk gázos erőműveket, amik az év nagy részében parlón hevernek, és csak amikor hirtelen nem süt a nap, nem fúj a szél, akkor be kell őket kapcsolni. És ugye önmagában ez a kapacitás felesleg, amit kénytelenek vagyunk kiépíteni a megújuló energiák térnyerése miatt, az értelemszerűen növeli a rendszer fenntartását.
Hát ez borzasztóan megdrágítja. Igen.
És még hogyha nem is erőműveket építenénk, hanem mondjuk valamilyen áramtárolási megoldásban gondolkodnánk, erre is lehet akár akkumulátor, akár más ilyen tározós erőművek is léteznek, ez is mind-mind pénzbe kerül. Tehát ez önmagában ez a zöld forradalom, amelyiként szerintem egy jó irány, meg nyilván a fenntartható fejlődés szempontjából rendkívül fontos, de ez értelemszerűen ez drágítja az energia mixet, vagy hát az energia előállításának a költségét.
És hát az atomenergia... No, tehát akkor most ott tartunk, de... hogy elindult az alternatív energia térnyerése, ami a hagyományos energiatermelési megoldásoknak a felfutását is magával hozza. Csak nem szénnel, hanem mondjuk gázzal.
Hanem gázzal. Igen, a gáz azért az jóval kevésbé környezetszennyező, és nagyon rugalmas, tehát ez mindenképpen előny. Az atomenergia is jó megoldás lehetne, de jelenleg ez elég drága, bár vannak arra kísérletek, hogy olcsóbb atomerőműveket építsenek. Épp erős írta, vagy egyre volt, hogy Bill Gates finanszíroz egy olyan projektet, aminek a lényege, hogy olcsóbb és megbízhatóbb atomerőműveket építsenek.
Hát ezt a témát az imént a fukushimai balesetről beszéltünk, ahol kimondatott, hogy nincs tökéletes biztonság, ez így most különösen pikáns az előbbi beszélgetés után ez a pár mondatot.
Azt kell tudni, hogy a 70-es évek óta nem nyúltak hozzá az atomerőmű dizájnokhoz érdemben. Tehát, hogy valójában ezt a technológiát, ezt elfelejtette a nyugat. Most nem mennék bele nagyon részletesen, de mondjuk 79 óta atomerőmű sem épült például az Egyesült Államokban sem. Tehát, hogy ott volt ez a Three Mile Island atombaleset, és azóta valójában ott sem épült. Tehát a közélemény teljesen elfordult az atomenergiától, és hát a Fukushima az pedig például a német atomiparnak tette be a kaput, és ugye egy kicsit ide a régiónkra evezünk, akkor ez a magyar helyzetet különösen pitánsá teszi, hiszen a németek azt vállalták, hogy 2023-ig leállítják az összes atomerőművüket, és 2000 30-ig a Szenet is kivezették. És ez azért érdekes, meg pikáns, hogyha itt most a magyar energiahelyzetről, meg áram helyzetről beszélünk, mert Magyarország egy olyan ország, ahol az áramfogyasztásunknak a 20-30%-át külföldről vesszük, és itt a régióban ez a német áramtermelésnek az átalakulása, ez véletlenül tovább fogja drágítani az áramárakat, hiszen az atom és a szén kivezetése az azt jelenti, hogy akkor azt valóban máshonnan kell előállítani. Mindemellett a cseheknél...
És a németek, bocsássuk, a németek hogyan oldják meg?
Hát ők is, ezért épül az északi áramlat 2 gázvezeték, hogy az oroszoktól tudnak csak többlet mennyiségben, vagy lényeget tételben gázt vásárolni, tehát ők gázerőművekkel oldják meg, meg készelékben, tartalékba helyezik a szenes kapacitásokat, hogyha baj van.
És ezért ilyen megengedők, több meglepő megengedők az Oroszországban történtekkel kapcsolatban a németek, mert ugye ez az összefüggés is fölmerül.
Ezért az északi áramlat 2 a német politika szempontjából eddig egy érintetetlen projekt volt, hiszen a német iparnak, ha ezt a zöld forradalmat meg akarják valósítani, akkor erre elegyetetlen szükségük van. Egészen Közép-Európában vagy egy Nyugat-Európában kimerülőben vannak a gázkészletek, tehát a német gazdasághoz szükséges többlet gáz, vagy a német energiatermeléshez szükséges többlet gáz csak Oroszország tudja jelen állás szerint biztosítani. Úgyhogy igen, a megengedő, tehát az enyhe hozzáállás a német oldalról, különösen az északi áramlat 2-es projekt kapcsán az elsősorban ennek köszönhető, igen.
Hát az amerikaiak pedig hát jelezték, hogy ők szívesen hoznának LNG-t, de hát az mégsem ugyanolyan, gondolom.
Az LNG-vel az a baj, hogy ezt ugye cseppfolyósítani kell, ennek van egy ára, tehát az LNG az jó, de sose lesz olcsó. Tehát az egy relatíve drága megoldás. A csövön érkező gázhoz képest mindenképpen, és a versenyképességi problémák miatt nyilván a németek is inkább az olcsóbb megoldás felé hajlanak. De egy picit visszaevezni még egy gondolat erejéig a régiónkra, tehát ugye a németek azok így állnak az energia helyzethez. A cseheknél 2040-ig kimerülnek a lignites szénbányák, ami azt jelenti, hogy ők is erősen gondolkodnak atomerőmű építésben. A lengyelek pedig 80%+ szén elégetésével állítják elő az elektromos áramot, és ők nem szeretnének az oroszoktól gázt venni. Szóval az egész régiónak az energiahelyzete az elkövetkező 10-15 évben egy érdekes kihívás elé áll, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani. Van, aki nem akar orosz függőséget, van, aki meg nem akarja, hogy a széniparát elengedni. Tehát nagyon-nagyon sok irányból az atom felé terelődik szerintem a helyzet, de hát ez még idővel változhat. Uh-huh. Viszont ami fontos talán még ennek kapcsán, hogy ez a kínálati oldal, amiről beszélünk, hogy a kínálati oldal vagy drágul, vagy szűkül, de hogy mind a kettő abban az irányba mutat, hogy olcsóbb ettől az áram nem lesz. A másik lába ennek a történetnek a kereslet, mert csak egy érdekes dolgot szeretnék még elmondani, ami nyilván teljesen teoretikus, meg teljesen, tehát nem valós, hogy az elektromos autózásnak a megjelenése. Hát egy nagyon szempontból teoretikus, hogy csinálom egy számítást, tehát hogyha mondjuk holnaptól lecserélnék az összes autót Magyarországon, ezt a 4 millió autót elektromosra, mondjuk egyik pillanatra a másikra, mondjuk 1,5 millió teherautót, akkor körülbelül olyan 30%-kal nőne az éves energia felhasználása az országnak. Ami azért érdekes, mert kb. 30%-ot most is külföldről szerzünk be, és akkor az azt jelenteni, hogy ha ez megvalósul, ami egyébként lehet, hogy 15-20 éves távon ténylegesen megvalósul, hogy akkor az áramfogyasztásunknak több mint felét kellene külföldről beszerezni, ami meglehetősen nehézkesnek tűnik abban a szituációban, amiről most beszélünk, hogy hogyan alakul a régiónak az energia mérlege. Szóval szerintem lesz megoldás, meg azért van rá idő, tehát ez nem egyik napra a másikra történik, de az biztos, hogy ezt a többet energiát, ami egyrészt igény szinten felmerül, másrészt pedig a kínálat átalakulásából ered, ezt minden bizonnyal csak drágában lehet megvalósítani.
Oké, hát ez nagyon érdekes és elgondolkodtató volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről, és jó sok kérdés fölmerült még sok irányból ezek alapján. Érdemes lesz majd még ezekre visszatérni. Köszi még egyszer, jó munkát, szép napot neked is.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szia, köszönjük, szia!
Gyurcsik Attilával beszélgettünk, aki a Concord, bocsánat, az Accord alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Elmondom őszintén, hogy most nem tudtam pásztázni a üzeneteket. Azt láttam, hogy bepotyogott egy csomó, de ez tényleg annyira elgondolkodtató volt. hogy ez mennyire sokszínű, meg hogy mennyi szempontot kell az országoknak figyelembe venni, meg hogy van, aki mennyire kényszerpályán mozog, meg mi alapján dönti el, hogy melyik megoldást választja, kikkel van jobban, kikkel nincs jobban. Ezért zöldül, vagy inkább nem zöldül, mert hogy nem szeretne jobban lenni azzal, akinél mondjuk sok energia van, és egészen sokszínű, és izgalmas ez a kérdés Magyarországról nézve is. Na, akkor viszont megint te jössz, Maci.
Nem én, Isten őriz, Zoller Andi meg az ő hírei.
Igen, de te vagy most a profi felkonfoló. Azért gondoltam, hogy átpatintom.
Hallgassuk szeretettel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhat.